Az ember egyik szeme haragszik, a másik aggódik. Mindkettőnek az az egyetlen oka, hogy a 350 oldalas könyv ára 260 forint. Csak összehasonlításul, a könyvesboltban az újdonságok polcán az egyik szomszéd a legújabb pszichokrimi 46 forintba, a másik a legújabb nyomtatott szextanfolyam 122-be kerül. De nézzük a politikust saját környezetében. Csak ízelítőül. Sztálin könyvet, ez szintén vadonatúj, már 95-ért lehet kapni. Mussolinit, igaz, tavalyit 90-ért. Münich Ferencet 56-ért. Régent és Gorbacsovot 39-ért. Gorbacsovot magában pedig 60-ért. Drága, nagyon drága nekünk ez a Hegedűs András. Vajon mit gondolnak az árkalkulátorok? Melyik 5-6 ezer nettó forintot kereső honi történelemtanár tud kiadni ezért a könyvért 4000 forintot? Vagy melyik magyar értelmiségi? Melyik magyar pártag? Egyáltalán kik olvasnák Hegedűs Andrást? Itt valami nagy-nagy kérdés lappong. Ismerős ugye a jelenség, amit így hívnak, kirakat politika. De kirakatba tenni a politikát úgy, hogy a dekoratőrök nem is tudják, akarják-e, hogy olvassunk Hegedűs Andrást, vagy azért verik föl az árát, hogy mégse, már meg ne sértődjék senki, ez egyszerűen nem fair. A könyv egyébként a legújabbkori magyar történelem legtalányosabb korszakáról szól, úgy, ahogyan egy szemtanú föntről és oldalról látta.
A petíció aláírói azt kérték, hogy az országgyűlés mihamarabb alkosson törvényt, amely lehetővé teszi a haza szolgálatának újfajta módját mindazok számára, akik vallási vagy bármilyen más lelkiismereti okból nem tudják vállalni a katonai szolgálatot. A rendes katonai szolgálat ideje alatt tehát végezhessenek úgynevezett közhasznú munkát, dolgozhassanak például kórházakban. A petíció átadásakor néhány százan várakoztak az országház előtti tér szomszédságában.
Konzervatív polgári szolgálat bevezetésére irányulnak. Azt kívánjuk, hogy az alkotmány mielőtt fejezze ki az állampolgároknak ezt a lelkiismereten alapuló zadást.
Magyarország öntöző és egyéb célú csatorna rendszere 135 ezer kilométer hosszú. Fenntartására évi 1,5 milliárd forintot költenek. A hálózat fele mégis így néz ki, elhanyagolt. Pedig a környezet és a vizek védelme megkívánná állandó karbantartásukat. Ezért véltük érdekesnek azt a mai gépbemutatót, amelyen a legújabb fejlesztésű hazai és külföldi gépekkel ismerkedhetett meg vagy 300 szakember Balatonfenyvesen. De mi köze ehhez a laikusnak, kérdezhetik önök. Nos, annyi, hogy a környezetvédelme így vagy úgy mindenkit érint. Igaz, ez a munka kevésbé látványos, mint mondjuk egy Balatonmentő program. De figyelmeztetnek a hozzáértők, a felszíni vizeinkkel való törődés, bármilyen próza is, valahol itt kezdődik az árokparton.
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága kerekasztal megbeszéléssel folytatta tegnap megkezdett munkáját. Az egyik fő téma a kelet-nyugati kereskedelem fejlődésének megtorpanása. Hogy mik ennek az okai? A szervezet jelentése szerint a kelet-európai szocialista országok gazdasági növekedése tavaly erősen lelassult, és idei kilátásaik sem biztatók. Exportjukat tehát nem igen tudják növelni, viszont ha többet importálnak, még jobban eladósodnak. A megoldásra több javaslat is elhangzott a szimpóziumon, a protekcionizmus leépítésétől a KGST valuták konvertibilisé tételéig. Szó volt a közös piaci országok 1992-re tervezett uniójáról is. Ez ugyan nagy mértékben gyorsíthatja az érintette gazdasági növekedését, de mit jelent majd a számunkra?
Kétségtelenül meg kell vizsgálni, milyen hatással van a kívülállókra egy ilyen integrált piac. De nem szabad azt hinni, hogy a közösség valamiféle bevehetetlen erődítmény lesz. A közös piac nyitott marad, és a lehető legjobb kapcsolatokat akarja Európa többi országával kialakítani. Ezt a szándékot jelzi részvételünk is ezen a fórumon.
Köszönöm.
A találkozón Viktor Kulikov a Szovjetunió marsalja, az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnoka tájékoztatta a párt főtitkárát a katonai tanács üléséről, azokról az ajánlásokról, amelyeket az Egyesített Fegyveres Erők kiképzésével, az együttműködés továbbfejlesztésével kapcsolatban a katonai tanács elfogadott. A 38. ülés egyébként kora délután jegyzőkönyv aláírásával ért véget.
Ilyen nehéz és a témákat tekintve ilyen tömény országgyűlési ülésszak rég várt a képviselőkre. Már a tárgysorozat elfogadtatása sem volt könnyű. Végül 108 ellenszavazat és 11 tartózkodás mellett úgy döntöttek, hogy a vállalkozási nyereségadóról szóló törvényjavaslatot is most bocsátják vitára. De mindezek előtt még személyi ügyekben kellett dönteni. Nyílt szavazással döntöttek arról, hogy Marjai József miniszterelnök helyettest, kereskedelmi minisztert saját kérésére nyugdíjba vonulása miatt mindkét tisztségéből érdemei elismerése mellett felmentik, és Beck Tamást, a kamara elnökét, a Budaflax vállalat vezérigazgatóját kereskedelmi miniszterré megválasztják. Az elnöki tanács elnöke a Magyar Népköztársaság érdemrendjét nyújtotta át Marjai Józsefnek, Beck Tamás pedig Strabev Bruno előtt már ma le is tette a miniszteri esküt. Cservenka Ferencnét és Péter Jánost ugyancsak érdemeik elismerésével az országgyűlés alelnöki tisztségéből mentette fel a parlament. A két új alelnököt hármas jelöléssel, titkos szavazással választották. Döntő többség jutott Jakab Róbertnének, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége elnökének, és dr. Vida Miklósnak, a Fővárosi Gázművek nyugdíjas vezérigazgatójának. Mától tehát ők a parlament alelnökei. A képviselők országos listáján megüresedett helyek betöltésére 5 nevet javasolt a Hazafias Népfront országos tanácsa. Grósz Károlyt, Nagy Sándort, Németh Miklóst, Márton Jánost és Huszár Istvánt ugyancsak titkos szavazással, néhány ellenszavazattal a képviselői testület tagjaivá választották. Ezek után dr. Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter terjesztette be a gazdasági társaságokról szóló törvényjavaslatot.
Címszavakban a törvényjavaslat legfontosabb újdonságairól. Magánszemélyek is társulhatnak hazai és külföldi gazdálkodó szervezetekkel. Létrehozhatnak korlátolt felelősségű társaságot és részvénytársaságot is. Továbbá mód nyílik személyes közreműködés nélkül tisztán vagyoni betéttel is társaságok alapítására. Ha a külföldi részesedés egy társulásnál 50%-nál nem nagyobb, akkor nincs külön engedélyre szükség a gazdasági társaságok cégbírósági bejegyzéséhez. Ez a törvény messze menően elismeri az állampolgári és a vállalati vállalkozások szabadságát, leépíti a társaságok feletti államigazgatási gyámkodást. Összességében tehát a vállalkozások a jelenlegieknél jóval nagyobb lehetőséget kapnak, ám ez a törvény olyan vegyes gazdaság kibontakoztatását alapozza meg, amelyben a gazdaság kulcspozícióival egyértelműen az állam rendelkezik, mutatott rá az igazságügyminiszter.
A miniszter expozéját követő 5 hozzászólásban a képviselők határozottan és egyértelműen a törvény elfogadása mellett tették le voksukat. Így nem okozott meglepetést a szavazás eredménye. Egyhangulag döntöttek a társasági törvény bevezetéséről. Amíg ez a tulajdonformájától független gazdasági szervezetek létrehozásának lehetőségét teremti meg, addig a nyereségadó törvény ezek működésének pénzügyi, vagyoni feltételeit hozza létre, mondta expozéjában dr. Villányi Miklós pénzügyminiszter. Ezáltal kiszámítható lesz az állam gazdaságpolitikai magatartása, legalábbis a szándékok szerint. E körül a törvényjavaslat körül valószínűleg igen nagy vita bontakozik majd ki. Az országgyűlés természetesen holnap folytatja munkáját. Ilyen nehéz és a témákat tekintve ilyen tömény országgyűlési ülésszak rég várt a képviselőkre. Már a tervezett tárgysorozat elfogadtatása sem volt könnyű, de végül is 108 ellenszavazat és 11 tartózkodás mellett arról döntöttek, hogy a vállalkozói nyereségadóról szóló törvényjavaslatot is most bocsátják vitára. De mindezek előtt még személyi ügyekben kellett dönteni. Nyílt szavazással döntöttek arról, hogy Marjai József miniszterelnök helyettest, kereskedelmi minisztert saját kérésére nyugdíjba vonulása miatt mindkét tisztségéből érdemei elismerése mellett felmentik, és Beck Tamást, a kamara elnökét, a Budaflax vállalat vezérigazgatóját kereskedelmi miniszterré megválasztják. Az elnöki tanács elnöke a Magyar Népköztársaság érdemrendjét nyújtotta át Marjai Józsefnek, Beck Tamás pedig Strabev Bruno előtt már ma le is tette a miniszteri esküt.
Mint kamarai elnök a vállalatok érdekképviseletével foglalkozott, ebből a munkából, a kereskedelmi miniszter munkájában mi marad meg?
Meggyőződésem, hogy előre lehet vinni a dolgokat azzal, hogyha a vállalati szférát, illetőleg a gazdálkodó szférát és a gazdasági kormányzatot közelebb lehetne hozni gondolkozásban, szemléletben, mentalitásban, és nem szeretnék belefáradni ennek az összehozásába. Meggyőződésem, hogyha a vállalatok jobban ismerik a makroszférát és a gazdasági kormányzat megismeri a mikroszférát, amelyet ma még bizonyos mértékig hiányosan ismer, akkor ez mindkét csapatnak csak előnyére fog válni.
A vállalatok képviseletében önnek eddig vitája volt nem egy ízben a kormánnyal. Most viszont, ha szabad úgy fogalmazni, a másik oldalon áll, hogyan egyezteti össze magában ezt a kettőséget?
Semmiképpen nem szeretném játszani a betyárból lett jó pandúr szerepét. Én a legfontosabb feladatnak azt tartom, hogy a magyar export az elmozduljon arról a szintről, a konvertibilis export, ahol a magyar importál. Jelenleg 5-5 milliárd a konvertibilis exportunk és importunk. Ez nem biztosít biztonságot, ez nem biztosít egy puffert, nem biztosít tartalékot. És ahhoz, hogy előrelépjünk, és mondjuk azokat a progresszív kormányzati célkitűzéseket, amelyeket a gazdálkodói szféra örömmel üdvözölt, például az import liberalizálását, ezt megfelelő biztonsággal, hatékonysággal és eredménnyel megvalósíthassuk, ehhez az export nagyságában változtatnunk kell.
Cservenka Ferencnyit és Péter Jánost ugyancsak érdemeik elismerésével az országgyűlés alelnöki tisztségéből mentette fel a parlament. A két új alelnököt hármas jelöléssel, titkos szavazással választották. Döntő többség jutott Jakab Róbertnének, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége elnökének, és dr. Vida Miklósnak, a Fővárosi Gázművek nyugdíjas vezérigazgatójának. Mától tehát ők a parlament alelnökei. A képviselők országos listáján megüresedett helyek betöltésére 5 nevet javasolt a Hazafias Népfront országos tanácsa. Grósz Károlyt, Nagy Sándort, Németh Miklóst, Márton Jánost és Huszár Istvánt ugyancsak titkos szavazással, néhány ellenszavazattal a képviselői testület tagjaivá választották. Ezek után dr. Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter terjesztette be a gazdasági társaságokról szóló törvényjavaslatot.
Ha nem akarjuk, hogy a távolság hazánk és a világ élvonala között a gazdasági fejlettség szempontjából tovább növekedjen, a társasági formák modernizálásából nem maradhatunk ki. Ezzel a gondolattal kezdte expozéját az igazságügyminiszter, aki hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat a maga 340 paragrafusával teljes társasági jogot nyújt a gazdasági élet szereplőinek. Címszavakban a törvényjavaslat legfontosabb újdonságairól. Magánszemélyek is társulhatnak hazai és külföldi gazdálkodó szervezetekkel. Létrehozhatnak korlátolt felelősségű társaságot és részvénytársaságot is. Továbbá mód nyílik személyes közreműködés nélkül, tisztán vagyoni betéttel is társaságok alapítására. Külön felhívta a figyelmet Kulcsár Kálmán arra is, hogy az állampolgárok egy személyes korlátolt felelősségű társaságot is alapíthatnak, ez különösen a kisipar és a magánkereskedelem számára nyújt további lehetőségeket. Már említettem, hogy magánszemélyek is társulhatnak külföldiekkel, de lehetőség van arra, hogy 100%-osan külföldi tulajdonban lévő társaság létrejöhessen. Ha a külföldi részesedés egy társulásnál 50%-nál nem nagyobb, akkor nincs külön engedélyre szükség a gazdasági társaságok cégbírósági bejegyzéséhez. Ez a törvény messze menően elismeri az állampolgári és a vállalati vállalkozások szabadságát, leépíti a társaságok feletti államigazgatási gyámkodást. Összességében tehát a vállalkozások a jelenlegieknél jóval nagyobb lehetőséget kapnak, ám ez a törvény olyan vegyes gazdaság kibontakoztatását alapozza meg, amelyben a gazdaság kulcspozícióival egyértelműen az állam rendelkezik, mutatott rá az igazságügyminiszter.
A miniszter expozéját követő 5 hozzászólásban a képviselők határozottan és egyértelműen a törvény elfogadása mellett tették le voksukat. Így nem okozott meglepetést a szavazás eredménye. Egyhangulag döntöttek a társasági törvény bevezetéséről. Amíg ez a tulajdonformájától független gazdasági szervezetek létrehozásának lehetőségét teremti meg, addig a nyereségadó törvény ezek működésének pénzügyi, vagyoni feltételeit hozza létre, mondta expozéjában dr. Villányi Miklós pénzügyminiszter. Ezáltal kiszámítható lesz az állam gazdaságpolitikai magatartása, legalábbis a szándékok szerint. Ekörül a törvényjavaslat körül valószínűleg igen nagy vita bontakozik majd ki. Az ülés mai napjáról részletesebb beszámolót híradónk második fél órájában láthatnak. Az országgyűlés természetesen holnap folytatja munkáját.
Napokban egyszerre két Stalin kötet jelent meg, az egyiket már bemutattuk a híradóban, ez a másik, ez a Magyar Hírlap kiadásában jelent meg. Ez azt jelenti, hogy ez a Napilap ezentúl könyvkiadó is lesz?
Gyakorlatilag ez az első vállalkozásunk, aminek az a lényege, hogy miközben a szerkesztőség készíti a Napilapot, a Magyar Hírlapot, eközben vállalkozik arra, hogy önállóan folyamatosan jelentkezzen a könyvpiacon is, úgynevezett tényirodalommal, tehát közérdeklődésre számot tartó riportkötetekkel, dokumentumkötetekkel és kategória sok más műfajával. Úgy ítéljük meg, hogy a Napilap előállításának deficitjét a könyvkiadói tevékenységgel csökkenteni tudjuk. De ugyanilyen fontosnak tartjuk azt, hogy itt komoly szellemi tőke halmozódott fel a szerkesztőségben. Kitűnő tollú riportereink, újságíróink vannak, akik a Napilap terjedelmi kötöttségét betartva természetesen nem tudnak mindent letenni a közönség asztalára, ami pedig megérdemelné.
Ennek a katalógusnak már a súlya is jelentős, 7,5 kiló. 72 ország, 347 művésze szerepel benne. Azok, akik kiállíthattak a kulturális és művészeti olimpián, az olimpiai park 1.600.000 négyzetméteres területén. Magyarországról 3 szobrászt és 2 festőművészt hívott meg a szóliak felkérésére alakult Nemzetközi Szakértői Bizottság. Rence Tamás színes idézet című képe és Keserű Ilona lágy mozdulat című festménye a szóli kortárs művészet Nemzeti Múzeumának gyűjteményét gyarapítja majd a jövőben, a 3 magyar szobrász alkotása pedig az olimpiai parkban áll, talán az örökké valóság. Jovanovics György a Trójai Papírgyár című alkotása egy 1,5 méter magas, füvezett dombon került elhelyezésre. Így kapcsolódott a koreai szokásokhoz, itt ugyanis a királysírok emlékművei ilyen kultikusan tisztelt és fétre ápolt füves dombok. Haraszti István Flamingo című mobília a súlyemelő és a vívócsarnok közötti területen helyezkedett el, míg Power Gyula a Beteg Szobor című munkáját a kerékpár stadion előtt tekintették meg az érdeklődők. Ezen a művészeti olimpián valóban a kuberteni szellem diadalmaskodott. A részvétel volt a fontos, már csak azért is, mert a szőuli szervezők győzteseket nem hirdettek. A művészek, a sportolók és a látogatók egyformán nyertek azzal, hogy ez a monumentális kiállítás létrejött.